Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Idén 35 éves a Kolozsvári Televízió. A Sajtóklub múlt heti kiadásában, november 3-án két olyan tévés kollégára, barátra emlékeztünk, akik 2021 tavasza óta már nincsenek köztünk. Antal Áronra és Szabó Csabára. Ma folytatjuk az emlékezést, a tisztelgést a 35 éves közszolgálati Kolozsvári Televízió és elhunyt kollégák emléke előtt. Ezúttal Bardóth Sándor és Kostyák Alpár szólal meg régi hangfelvételekről. 8 évvel ezelőtt, 2017 őszén hunyt el Bardóth Sándor, a Magyar Adás egykori vezetője, főszerkesztője, a Tarisznyás Együttes prímása. Végzettségét tekintve történész volt. Családi indítatásáról és arról, hogy hogyan lett zenész, így vallott 2013-ban.
Ez, hogy komoly zenész családban születtem, ez egy kicsit túlzás, meg a komoly zenészt, a komolyságot
klasszikus zenét.
Klasszikus, egyezünk meg ebben. Igen, édesapám volt az, aki korondi születésüként aztán bekerült a Marosvásárhelyi zeneiskolába, utána pedig konzervatóriumot végezvén Kolozsváron és Marosvásárhelyen valóban filharmonikusként fejtette ki a tevékenységét. Tehát, na, hát ez elég fanyelven volt mondva, de a lényeg az, hogy tényleg klasszikus zenei képzést adott nekem, és ebből indulva aztán én is ezt tanultam.
És elég későn ismerkedtél meg a rockzenével, amikor igen, már benőtt a fejed lágya.
Nem, még nem nőtt be. Nagyon érdekes volt, mert olyan 7.-8. koromban én úgy éreztem, hogy kiváltságos emberként, lévén, hogy édesapám járta Európát a filharmóniával, nekem sikerült, akkor kaptam egy kazettofont, egy kazettás magnót, és hát azon valamit kellett játszani. És akkor a magyarországi unokatestvéreim, akik velem egykorúak voltak, kezdték küldözgetni nekem a különböző kazettákat. És én akkor döbbentem rá, hogy azon kívül, hogy Corelli, hogy Monteverdi, hogy Bach, hogy van másfajta muzsika is. Én addig nem tudtam igazából, tényleg nem tudtam. Mondjuk, ami a televízióból lecsorgott nekem, ezek a esztrádféle akkori zenés műsorok, az úgy megvolt, de az, hogy fonográf és Omega és az LGT, az akkor kezdett megjelenni, amikor tényleg hetedikes koromban, azt hiszem 11-12-13 évesen megkaptam a kazettofonomat.
És hogy, hol jött be a képbe a népzene?
Az ezek mellé. Az később, de az olyan 1978-ban. Olyan tiszta, hogy akkor jött be a népzene, és a klasszikus zene mellett, ami elkötelezettségem volt, és feladatom volt, és a meglévő, én még mindig azt mondom, hogy akkoriban elég gyenge könnyűzenei ismeretem mellett, a népzene az egy ilyen megvilágosodás volt.
Tehát nagyon sok szálon kötődsz a zenéhez, mégis nem zene konzervatóriumot végeztél, hanem történelem szakot. Igen. Ez hogy jött így össze?
Miután érettségiztem, és az én megítélésem szerint, de ez a saját véleményem, hogy elég jó hegedűs voltam, akkoriban elég nehéz volt bejutni a konzervatóriumba. Én Jászvásárba mentem el felvételizni, nem sikerült a felvételim, és akkor azt mondtam, hogy én ennél többet magamból nem tudok kihozni klasszikus zenei téren, és akkor éppen édesapám, aki tulajdonképpen erre a vonalra irányított, akkor azt mondta, hogy jó, akkor ezt fejezzük be, megegyeztünk, hogy ezt befejezzük, és elmentem katonának, visszajöttem, és a táncház zenefele kezdtem irányulni. De már közben tényleg komolyan mondom, hogy kezdtem megismerni a könnyűzenét is, ami az egyetemista korokban akkor csúcsosodott ki.
És még mindig nem derült ki legalábbis számomra, hogy mi vonzott a történelem.
Jaj, az régi volt, tehát már ötödikes koromban egyértelmű volt, hogy engem nagyon meseszerű dologként vonzott a történelem, és érdekes, egy Szívós Berta tanárnéni szeretette meg velem, azt mondta, hogy ez olyan, mint egy mese. Akkoriban, hát világtörténelmről volt szó, nem a másfajta történelmről.
Hát sok vonatkozásban az is volt, amit mondjuk az Átkosban tanítottak nekünk.
De azért mondom, hogy ő világtörténelmet tanított, tehát nem máshol. És akkor, amikor, tehát én mindig úgy voltam azzal a kérdéssel, hogy előre olvastam dolgokat, és kerestem a könyveket, hogy mi is a történelem, magyar történelem, világtörténelem, ezeket mind nagyon szerettem, és akkor, amikor kiderült, hogy én már ennél többet nem tudok a zenei téren mutatni, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én megpróbálok bejutni a történelem szakra. Történelem filozófia, akkor így volt, ez volt a párosítás. Sikerült.
Egy másik műsorban, 2013-ban kérésemre Bardós Sándor filmes ínyéről is mesélt. Arról, hogy televíziós riportjai közül melyeket tart a legfontosabbaknak. Elsőként a Kommandóról szóló dokumentumfilmjéről kérdeztem, amelyet több díjjal is kitüntettek.
Én szeretek dokumentumfilmeket, vagy dokumentumfilmeket készíteni. És ez is egy ilyen film volt. Végülis ott fent a hegyekben az azt kellett szembesülni, hogy ott volt egy olyan kis közösség, amelyik 70%-ában munkanélkülivé vált, és hát ezt próbáltuk mi bemutatni, hogy milyen nehéz körülmények között laknak.
Melyik filmed te tartod a legfontosabbnak, vagy a legjobbnak?
Az Olcakadáti kakasütést. Ez egy néprajzi dokumentumfilm. Az azért, mert én úgy közelállónak érzem magam, tudtam is dolgozni rajta eleget, most nem azért mondom, hogy díjakat is kaptunk, de tényleg érdekes volt. Érdekes volt, hát Olcakadát ugye az Szeben megyében egy kis magyar közösség, ahol egy nagyon állatvédők szerint talán jogosan is azt mondható, hogy barbár népszokás maradt fenn, és erről készítettünk mi Bencédi József kollégámmal egy szerintem sikeres dokumentumfilmet. Azt hiszem, hogy ez áll legközelebb hozzám, habár van még egy, amelyik szintén díjnyertes volt jó néhány fesztiválon.
A Csángóföldön készült?
Nem, ott is jártam, de nem. Arról is készítettem filmet, ez az alsó sófalvi farsang temetés. Na most ez egy az egészséges népi erotikumnak az igencsak hatásos megnyilvánulása. Ez a két film, illetve tulajdonképpen három, te mondtad a szomszédunk a Mennyország, ugye, amelyik Kommandóról szólt, aztán van a Bosszú napja, így hívjuk mi, ez a cím annak a filmnek, az Olcakadáti kakasütés, ez húsvéti népszokás, és a másik pedig a Farsangtemetés Alsósófalván. Mind a három nagyon kedves számomra. Sajnos mostanában már nem lehet ilyent készíteni.
És egy még korábbi felvételt is találtam az archívumomban. 14 évvel ezelőtt, 2011-ben Körhinta című műsoromban is beszélgettem Bardóth Sándorral, volt egy rovat Szépváros Kolozsvár címmel. Ebben szólaltattam meg. A vidékre költözés egyesek esetében anyagi kényszer, például azok esetében, akik nem tudják megfizetni a városi lakást vagy lakbért, másoknál viszont lehet áhított cél is, A te esetedben azt hiszem, hogy inkább a második változatról beszélhetünk, Sanyi.
Legszívesebben azt mondanám, hogy harmadik változat, ugyanis elég sokat éltem nagyvárosban, Marosvásárhelyen születtem, aztán Nagyvárad következett, Kolozsvár következett. Úgy mindig visszacsengtek a tudatomban azok az idők, amikor nagyszülőkhöz jártam Székelykeresztúra meg Korondra, és az nekem úgy tetszett. Tehát azért mondom, hogy harmadik lehetőség, mert vágyam lett volna arra, hogy valahogy kiköltözzön a nagyvárosból, ellenben a szükség is rávezetett. Tehát adott pillanatban szembesültünk azzal a ténnyel, hogy nincs annyi pénzünk, hogy Kolozsváron saját lakást, főleg házat vegyünk magunknak. Annyi pénzt meg tudtunk szerezni, hogy egy kis falusi házat, de már lakható házat megvehettünk magunknak, és ami nagyon fontos volt, és sokat nyomott alatban az, hogy a kis falusi ház mellett egy óriási telek fekszik.
Na most egy nyugdíjas esetében egyszerű a képlet, kiköltözik, és ott van, viszont egy aktív értelmiséginél ez egy sajátos kétlakiságot eredményez, hogy be kell járni. Ennek anyagi vonzata is van, és egyfajta plusz stresszt is jelenthet.
Valóban van anyagi vonzata, persze. Ami a stresszt illeti, számomra, tudod, mikor hazafele megyek, és Kolozsvártól 5 kilométerre, még van, aztán még 5 kilométerre, 12 kilométerre fekszik Kolozsvártól Szucsága, ahol lakom, tehát az utolsó 5-6 kilométer az már stresszoldó hatás. Valahogy olyan, mintha levetköznénk az alatt a néhány perc alatt a városnak a porát, a zaját és a stresszét, az valahogy kompenzálja azt a stresszt, hogy na Istenem, reggel be kell ülni az autóba, és be kell vezetni Kolozsvára, illetve aztán vissza is kell jönni.
Korábban az volt a divat, hogy hétvégi házat veszünk, oda kimegyünk szombat-vasárnap. Az utóbbi években viszont divatba jött az, hogy falura költözünk és bejárunk dolgozni. Téged ez mennyire befolyásolt? Vagy a divattól függetlenül lettetek kétlakiak?
A divattól függetlenül, ez biztos. Most már én azon kezdtem gondolkodni, hogy mint annak idején az arisztokrácia, hogy volt nyári lak, meg volt téli lak, akkor nekem van egy, a vidéken van egy mindennapi lakásom, azt nem tudom, itt kell vegyek majd városon egy kis garzont valamit. Ezt vízből mondtam, mert nem áll fel ennek a veszélye. Esetleg azon gondolkodhatom, hogy távolabb és egy más környezetben esetleg veszek valami kis házat, de ez is csak olyan távolati cél.
Hát vidékről még vidékebbre költözni ezek szerint? Egy idő után már túlságosan urbanizált lesz az a környezet, Szucság, ahol most élsz? Fennáll egy ilyen veszély?
A rossz nyelvek szerint igen, de mondjuk ez engem nem érdekel, mert a mi 5000 négyzetméteres telkünket biztos nem fogják beépíteni. Ha be fogja valaki építeni, az esetleg a gyerekeink lesznek, akiknek kiosztjuk, majd parcellázzuk. Én biztos nem adom el, mert én nagyon élvezem azt, hogy a saját telkemen nagyon jó barátom, kolozsvári szenátor mondta azt, hogy micsoda a dőzsölés, hogy Kolozsvártól 10 kilométerre a saját telkeden focipálya van. De ami az urbanizálódás veszélyét illeti, valóban úgy van, hogy terjeszkedik a város. És ugye ezzel a metropolis övezettel, amiről beszélnek, elképzelhető, hogy bekebelezi Szucságot is Kolozsvár, csak én remélem, hogy azért ez a kis hát vidéki jellege megmarad.
Ebben a kinn is vagyok, benn is vagyok állapotban, hogy változott meg a Kolozsvárhoz való viszonyod? Milyennek látod Kolozsvárt?
Hát elsősorban megváltozott Kolozsvár ahhoz képest, amit 1984-ben megismertem. Sokkal zajosabb lett, tehát kezdett a város nőni, és kezdett úgy valahogy rám nőni. Legalábbis lelkileg úgy éreztem, hogy most már nyomasztó. Ezzel a megnövekedett autóparkkal, a forgalommal, a tülekedéssel, és aztán, hogy kiköltöztem vidékre, és nap mint nap visszajárok. Én nagyon sokszor, hát nem azt mondom, hogy félek, de visszafogott vagyok, mikor arról van szó, hogy be kell mennem a központba például. Akkor igencsak fenntartásokkal kezelem ezt a viszontagságos utat. Nem örömmel megyek.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Idén 35 éves a kolozsvári televízió. Akárcsak a Sajtóklub múlt heti kiadásában, ma is olyan tévés kollégákra emlékezünk, akik már nincsenek köztünk. Sajnos túlságosan is fiatalon távoztak, mint például Bardóc Sándor, akire a mai műsor első részében emlékeztünk. 9 éve 2016. októberében, szintén fiatalon 57 éves korában hunyt el Kostyák Alpár, televíziós szerkesztő, zenetanár, népzenész. Az erdélyi táncházmozgalom egyik elindítójaként szívügye volt a hagyományok ápolása.
Tagja volt több népzenei együttesnek. 24 éven át a Tarisznyás együttesben muzsikált. Beszélgető műsoraimnak kétszer volt vendége. Televíziós újságíróként, zenészként és emberként. Nem véletlenül hangsúlyozom ezt, mert Kostyák Alpár rendkívül barátságos, közvetlen, jóindulatú és ugyanakkor nagyon határozott ember volt, jól körvonalazott értékrenddel.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kostyák Alpár, televíziós szerkesztőt, zenészt, és végül, de elsősorban tanárt.
Hát nem véletlen ez a felsorolás. Szüleim is tanáremberek voltak. Úgy látszik, hogy a tanítás, oktatás, nevelés az családból öröklődött tulajdonság. 13 évet tanítottam, és ezt az időszakot tartom életem legtartalmasabb időszakának. Ez nem jelenti azt, hogy mást nem tartok fontosnak.
Igen, de azt mondtad nekem, mikor megbeszéltük ezt a műsort, hogy habár 20 éve vagy újságíró, fényújságíró, hiszen a televíziónál dolgozol, még mindig elsősorban tanárnak, pedagógusnak tekinted magad. Miért?
Hát valószínű, hogy a diákok iránti vonzalmam, a tapasztalat átadásnak az ilyen jellege áll közelebb hozzám, vagy áll mai napig is közel hozzám, mondom, egy ilyen nosztalgikus állapot lehet. Bármikor sor kerül arra, hogy valahol előadást tartsak diákok, kisebb-nagyobb diákok előtt, hát mindig jól érzem magam, és a visszajelzések alapján nekik is hasznos az, ha engem hallgatnak. Hadd tegyem itt hozzá, hogy felsorolásban elhangzott, hogy zenetanár, népzenész és tévészerkesztő vagyok. Megtoldanám még azzal, hogy a klasszikus értékek és a közösségépítés megőrzés híve is vagyok.
Most több szálon is kapcsolódsz te a zenéhez, hiszen mondjuk azért el, hogy konzervatóriumot végeztél, a Györgyi Dimát, tehát a klasszikus zenéhez nagyon jól értesz. Ezen kívül egy népzene együttesben muzsikálsz, a Tarisznyás együttes oszlopos tagja vagy, és nagyon szereted a rockzenét, a progresszív színvonalas rockot. Ez a három hogy jön össze egy emberben, és milyen a viszonya ennek a három eléggé különböző zenei műfajnak?
Hát én azt hiszem, hogy mind a három műfajnak az alapja a rend. Tehát van egy jól meghatározott formája a népzenének, a klasszikus muzsikának, a rockzenének is, mert hát rend nélkül nem lehetne ezt semmilyen formában művelni. Tehát a nép nagyon jól tudta azt, hogy hogyan találta ki a népdalokat, ugyanis közösségben ülve, munkaközben, hát nem akarok az ősidőkig visszamenni, de tehát közösségben alakult ez ki.
Tehát szerves része volt a mindennapoknak.
Szerves része volt az életnek, tehát nem mindegy, az, nem véletlen az, hogy a gyermekjáték dalok páros lüktetésűek, mert tehát 1-2-3-4, 1-2-1-2, a gyerek, ahogy megtanul lépni, már szerintem énekhangra lép, és a gyermekjáték dalok zöme, nem úgy zöme, hanem szerintem az összes, leszámítva néhány idegen eredetűt, én most a magyar gyermekjáték dalokról beszélek, zöme páros lüktetésű. Azért, mert ez számunkra az élethez tartozó szám. Tehát lépünk egyet az egyik lábunkkal, egyet a másikkal. Két kezünk van, két szemünk is itt, tehát ez számunkra a...
Sőt, két fülünk, hogy sztereóban hallhassuk a zenét. És ugyanez elmondható a rockzenéről is. Azt hiszem, hogy Földes László írja, ő tanulmányokat is írt, nem csak zenét, hogy a rockzene kezdeti korszakában olyan fokon valósította meg a zenének a mindennapi életbe való integrációját, ami erre erre hát nincs példa a zenetörténetben, csak a népzene esetében.
Nyilván, de a népzenéről beszéltem bővebben, de hát a klasszikus muzsikában, vagy hangszeres, vagy világi muzsika, tehát nem akarok most egy ilyen szakmai, kizárólag szakmai irányba elterelni ezt a beszélgetést, de ott is megvan a rend. Van egy kezdet, aki nem zenész is látott Kottát, tudja azt, hogy az elején van egy kulcs, ami meghatározza azt, hogy milyen hangszernek, vagy milyen szólamnak szól az a muzsika. Utána vannak még valami számok, azok az ütemjelzőt mutatják, akkor közben van egy előjelzés, ha kell, vagy ha nincs, akkor az hiányozhat, és vannak ütemvonalak. Tehát azt jelenti, hogy van egy bizonyos meghatározott szakasz, ami után kezdődik egy másik szakasz. Na most ezek az ütemek lehetnek hosszabbak, rövidebbek, de mindenképpen rendszeresen, bizonyos rendszerint váltakoznak. Na most a klasszikus muzsikához képest a rockban is ez ugyanígy van, csak a bizonyos harmóniai vagy ritmikai különbségek jelentkeznek. Műfajtól és kortól függően, tehát nem életkortól, hanem a műfaj idősségéről van szó, tehát egy korai rock nem hasonlítható a mostani mindenféle irányba elszabadult rockkal. Mi nosztalgiával gondolunk vissza arra az időszakra, amikor tényleg ilyen kazettákon, tiltott másolatokon terjedtek ezek a lemezek. Magyarországi rokonok hozták a bőrönd aljába két ink között elrejtve, csempészték be ezeket az ottani kiadványokat, és nagyon örvendtünk nekik, mert magyarul éneklő magyar rock együttes anyaga került.
Igen, hát halmozottan hátrányos helyzetben volt az ilyen rockzene, hiszen a rockzenét már akkor is itt nálunk, még akkor is inkább a megtűrt kategóriába sorolták, ha nem is a tiltottba, és hogyha magyarul szólt, hát az külön problémának számított.
Hát igen, mert nem mai napig nem vagyunk nemzetalkotó nép, csak itt lakunk, most ezen küszködnek a politikusaink, hát ha beveszik az alkotmányba, de most már nem tudom, hogy nem biztos, hogy pont ez a legfontosabb dolog, de fontos volna a következő 1000 év szempontjából.
Mennyire fontos az, hogy egy zenekar magyarul énekel, vagy mennyire meghatározó szerinted a nyelv, a nemzeti karakter egy ilyen nemzetközi műfajnál, multikulturális inkább azt mondanám?
Hát nagyon fontos, és pont ki szeretném emelni, hogy mennyire fontos azért a magyarul éneklők, magyarul megszólaló magyar dala. Ez azért fontos, mert a magyar nyelvnek van egy sajátossága, hogy a zenei és a nyelvi hangsúlyok többnyire, sőt nem többnyire, hanem mindig egybe kéne essenek. Ez megvan a népzenében, tehát ezt úgy hívják, hogy alkalmazkodó ritmus, és meg kell legyen a könnyűzenében, a dalirodalomban, bármilyen más műzenében, mert ez egy követelmény. Nem mondhatod azt, hogy szerelem, hanem azt, hogy szerelem. Nem mondhatod azt, hogy jó napot, hanem jó napot. Tehát a nyelvi hangsúlyok egybe kell essenek, nyilván ezt zenélve sem mondhatod másképp, tehát ez egybe kell essen. Ezért olyan rettenetesek a fordítások, ha nem egy szakember, nem egy zenész szakember végzi el. Gondolok most hirtelen a reneszánsz irodalom, zeneirodalom kórusműveire, ahol bizony sokszor sorozatban, hogy is mondjam, futószalagon készültek a fordítások, és nem volt magyarul, nem szólt magyarul. Hát valószínű, hogy az lehetett az oka, hogy nem volt ilyen igény. Na most a rockzenében ez az igény a jó zenekaroknál megvan. Ezek a jó zenekarok fennmaradnak, a dalaik slágerek kiválnak, mint ahogy példaként elmondhatjuk ezt az LGT-ről is. Biztos, hogy születtek olyan darabjaik is, keletkeztek olyan darabjaik is, melyek nem maradtak fenn, de hát akkor vagy nem voltak sikerültek, vagy, vagy nem sikerült jól eladni ezeket a dalokat.
Alpár, ha belegondolunk, akkor éppen a 70-es években volt a csúcson a magyar rockzene is, persze ezzel a kijelentésemmel lehetne vitatkozni. Akkor, amikor mondjuk a komoly klasszikus zene és a rock között, nálunk felé legalábbis elég nagy volt a szakadék, tehát a presztízs szakadék, az akadémikus művészet, illetve hát a értelmiség egy része lenézte ezt a műfajt, és hosszú évekre, évtizedekre volt szükség ahhoz, hogy rockzenészek is például Liszt díjat kapjanak.
Na jó, hát ennek azért biztosan egy olyan oka lehet, hogy a rockzenészek nem minden esetben voltak komoly zenészek, tehát zenei tanulmányokkal rendelkező zenészek. Na most nyilván Presser Gábor egy kivétel, de nem csak, sok kivétel van, aki értett is a zenéhez, és tudta is írni a jó dalokat és játszani. Sokan autodidakta módon kezdtek el muzsikálni, belopták magukat a közönség szívébe, és jött egy ilyen differenciálódás, ha használhatom ezt az idegen kifejezést, hogy a társadalmi rétegződésnek megvoltak a bizonyos zenéhez kapcsolódó fiataljai, és akkor kialakult az elitebb muzsika kedvelőinek a csapata, és akkor kezdtek már ilyen csak jazzben gondolkodni, és akkor így született meg szerintem a jazz-rock változat is, hogy megint összeboronálni, összetársítani a közönséget, és valahogy egy kalap alá, egy stadion alá.
Alpár, sosem éreztél kísértést, hogy rockzenét is játsszál, hiszen rockzenekarban is nagyon jól megfér a vonós hangszer. Lásd ugye mondjuk a Phoenix, vagy akár a Knockout esetét, hogy hazai példáknál maradjunk. Nem kell feltétlenül gitározni, vagy dobolni.
Hát gitározni biztosan nem vállalkozik, mert hát néhány alapakkordon kívül nem tudok egyebet játszani, de hogy is mondjam, a rockzenéhez annyira közel voltam, hogy például a lakodalmi zenekarban, több zenekarban játszottam, és hát nyilván két gitáros, orgonás, dobos felállásban, plusz egy hegedű, vagy akármi, ami kiegészítette a zenekart arra, hogy egy lakodalmat le tudjon játszani, tehát ilyen együttesekben játszottam, és orgonistaként, sőt dobosként is, tehát a dob nem volt egy rossz példa. Sajnos ebbe a műfajba csak úgy érintőlegesen kerültem bele ezeken a bandákon keresztül. Amikor jött a tánzene, akkor játszottunk fonográfot, játszottunk LGT-t, mindenféle olyat, amire tudott bulizni a lakodalmi közönség. Tehát ilyen szinten rock zenéltem, de hát mondom, ez távol áll a rocktól, tehát mi inkább leklimpíroztuk azokat a számokat a magunk módján a tánc kedvéért.
A Tarisznyás együttesben már hosszú ideje játszol.
Hát a Tarisznyás együttesben tényleg hosszú ideje, 21. éve játszom a Tarisznyásban, de én ezelőtt sok évvel, 76-ban kezdtem a népzenést, tehát annak már azt mondja mennyi? 37 éve, igaz? A Bodzafe együttes muzsikusaként akkor kezdtem népzenélni, elkerültem Csíkszeredába, ott a Barozda együttesben játszottam, szintén Brácsán, és Kolozsvára visszakerülve a tévéhez, akkor alakítottuk a Tarisznyás zenekar. Tarisznyás táncegyüttes megvolt, az működött, én így léptem be közéjük. Ott is pontosan ugyanúgy megvan az a rend, amit az elején beszéltünk, a zenei, hogy is mondjam, periódusok, táncrendek sora, az ugyanúgy változik mind a klasszikus zenében, mind a rockban, és ez teljesen otthonos számomra.
Járjátok az országot, a vidéket is, megvan ez a rend, illetve az ilyenfajta rend iránti igény a mai falu közösségekben is?
Hát itt egy olyan dolgot mondtál, hogy falu közösség.
Igen, mert sokat zenéltek vidéken is.
Ez a rend úgy érzem, hogy, és úgy tudom, hogy sajnos átalakulóban van. Én azt szoktam mondani, hogy elromlott ez a rend. Mások azt mondják, hogy átalakulóban van. A falusi közösségek, nem csak a falusi, hanem a kisebb-nagyobb közösségek felbomlóban, illetve tényleg átalakulóban vannak. Lehet, hogy ezek, nyilván tisztelt a kivételnek, lehet, hogy ezek a mai nap divatos falunapok, városnapok, magyar napok, ilyen napok, olyan napok szervezése próbálja pótolni ezt a tehát a közösségi életnek talál ki egy újabb formáját, de hát ez nem biztos, hogy pont azért van, hogy a közösséget tartsa.
Csak lehet egy ilyen mellékhatása annak, hogy vannak mondjuk sok helyen ilyenszerű kereskedelmi vállalkozások, a fogyasztói társadalom hozadékai ezek, nagyon sok esetben sörnapok.
Hát szerintem is elsődleges cél az a sok sört eladni. Ez olyan, mint a diszkó is, hogy nem az a célja a diszkóbár vezetőnek, hogy jól mulasson a fiatal, hanem az a célja, hogy azt a sok italt, amit ő behordott a raktárba, és kitett a polcra, azt eladja.
Tehát van a rend helyett rendszer.
Pontosan,
ami pénztermel, így van, pénztermelő így van. Multinacionális rendszer.
Hát gondolkozunk azon, hogy régebb tejadélutánokra jártunk. Az én ifjú koromban édesanyám a hármasba tanított az apácaiba, akkor hármas volt, vagy aztán 19-es, mindenféle számokat adtak az iskoláknak, tehát ott tanított, és rendszeresen tartották a tea délutánokat. Volt meghívott zenekar, vagy ha nem zenekar, akkor magnóról táncoltak. Ez Magyarországon élőbe ment, és nem csak Magyarországon, a Székelyföldön is nagyon sok, ahol működött zenekar, rockzenekar, vagy másfajta zenekar, ott tartották ezeket az összejöveteleket. Na most oda mentek mulatni, szórakozni a fiatalok, idősebbek. A diszkóba pedig már nem a muzsika szól. A diszkó nem a lelkedre hat, nem a közösséget kovácsolja össze, hanem a diszkó egy állapotot, egy ilyen lüktetéssel, sztroboszkóppal felajzott állapotot hoz létre, amitől az ember megvadul, nagyon olyan táncmozdulatokat képes járni, amit normális körülmények között nem próbált volna meg, és egyszer csak azon vesz észre magát, hogy nem is akart inni, és oda megy a bárpulthoz, és vesz valamit, és elfogyaszt. Na hát itt fordult meg a világ. Tehát nem azért megy oda, mert tud egy jót táncolni, hanem azért táncol egyet, mert már annyira fel van ajzas, mindenki ott a kör közepén, és akkor neki is menni kell. Ez sajnos még hozzájön rosszabb helyeken, az alkoholon kívül egy kicsi drog is, de hát én azt hiszem, hogy ez egy másik téma. Tehát én a zenébe, és nem csak a zenébe, az életbe, nem a divat szerint, hanem az értékek szerint próbálok belekapcsolódni bármelyik területen. Tehát én, ha egy zene jó, akkor ha az pont nem trendi, vagy pont nem divatos, attól én még szeretem. Ha valamiből hirtelen a média segítségével, vagy valami egyéb eszköz segítségével akarnak-e slágert csinálni, hát nálam ez nem megy. Ha az nem egy jó szám, nincsen benne zene, harmónia, nincsen benne szövegben költészet, olyan hangulat, ami engem megragadjon, akkor az számomra nem divatos, nem trendi, ahogy most szokták mondani. Én a gyermekeimet úgy neveltem, hogy tehát nem erőszakosan neveltem egy bizonyos irányba, hanem ajánlottam nekik alternatívákat. Hallgatták azt a zenét, amit mi hallgattunk, bulisztak velünk arra a zenére, amit mi szerettünk. Én nem tehetek róla, hogy az Illés Fonográf LGT és ehhez hasonló Beatles, ehhez hasonló jó ízlésű és mai napig fennmaradt slágerként is ismert nótákra bulisztunk, és arról nem tehetek, hogy ők is ezt szeretik. Az ő gyermeküket úgy nevelik majd, ahogy akarják. Hát csak annyit tudok elmondani, a kisunokám 2,5 éves, állandóan kéri, tehát Péter nevű unokámról van szó, a Marci fiam gyermeke, állandóan kéri a zenét. Csak akkor teszik fel a zenét, és a múlt héten azt mondta, hogy ne ezt tegyétek. Hát mit? Hát Vivaldit. Én azt hiszem, hogy Vivaldival nem ártunk senkinek semmit, aztán ő majd eldönti magában azt, hogy Vivaldi fog tetszeni, azt fogja megmutatni a gyermekeinek, vagy ki tudja mit.
Kedves hallgatóink, a mai sajtóklubban folytattuk az emlékezést, a tisztelgést, a 35 éves kolozsvári televízió és elhunyt kollégák emléke előtt. A múlt héten Szabó Csaba és Antal Áron, ezúttal pedig Bardóth Sándor és Kostyák Alpár szólalt meg régi hangfelvételekről. Mihá István vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Viszont hallásra!